Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A kőbezárt múltunk előzeteseiben már említettük, hogy a legutóbbi két műsorunkban Maros-Szentkirály református templomáról, ennek árpádkori tornyáról, a Boldogságos Szűz Máriáról elnevezett Pálos Kolostor templomról, és többek között a település temetőjéről szóltunk a hallgatóknak. Befejezésül ma délben még folytatjuk az elkezdett beszélgetéseinket. Témánk szentkirályi sírfeliratok. Meghívott Veres László, Maros-Szentkirályi református lelkipásztor.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk mikrofonjai előtt Veres László Maros-Szentkirályi református lelkipásztort. Tiszteletes úr, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, békesség Istentől! Nekem is öröm, hogy újra itt lehetek, hogy találkozhatok a hallgatókkal.
Veres úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták meghallgatni a legutóbbi műsorainkat, megkérjük, hogy emlékeztetőül röviden foglalja össze az elhangzottakat.
Beszéltünk, ahogy a felvezetőben is elhangzott, az egykori pálos rendi kolostorról. Megrendítően szép múltja lehetett ennek a kolostornak. Nagyon-nagyon buzgó életet éltek az ott élő emberek. Mégis elpusztult az a kolostor, miután világi kézre került, miután már nem egyházi szerepet töltött be, nem vigyáztak rá úgy az új tulajdonosok, mint ahogy a régi egyháziak vigyáztak. Egy mulatozás során kigyulladt a kolostor, elpusztult, porrá égett, a köveit széthordták. Beléptünk a Maros-Szentkirályi református templomba is. De mielőtt beléptünk volna, előbb a temetőn mentünk át, elgondolkodhattunk az élet mulandóságán. Leülhettünk a Szentkirályi templomban, megcsodálhattuk a szép, tágas, világos templomot, de felmehettünk a toronyba is, ahol megnéztük, megvizsgáltuk azokat a harangokat, amelyek már évszázadok óta a templomba hívják a Maros-Szentkirályi embereket. Visszajöttünk a templomba, újra körbejárhattunk, megtekinthettük a világháborús emléktáblát, ami arra emlékeztet bennünket, hogy sajnos sokszor belekeveredtünk méltatlan háborúkba, melyekből semmi hasznot nem húztunk. Kijöve a templomból, megálltunk egy ősrégi sír mellett, amelynek a különös betűin furcsa írásán gondolkodtunk el.
Egy héttel ezelőtt, tehát röviden szóltunk már arról, hogy a református templomot temető veszi körül. Jó lenne, ha most a legrégebbi sírokról és ezek feliratairól még beszélnénk.
Maros-Szentkirálynak a templomát temető veszi körül, mivel a gyülekezet állandóan nőtt, változott, sajnos gyakran megtörtént, hogy a gazdátlanul maradt sírhelyeket újra eladták, újra kiadták, újra megváltották más emberek. Volt idő, amikor nem vigyáztak arra, hogy a régi sírokra jobban vigyázzanak, hogy a régi feliratokat megőrizzék. Ezért néhány sírfelirat már elpusztult, de akkor is érdemes körbejárni a temetőben, hiszen van egy-egy érdekes sírfelirat, amin elgondolkodhatunk, ami megüti a szívünket. Úgy, ahogy a múltkor is elhangzott, már az is érdekes, és már az is sokat mondó, ha csupán csak a név és az évszámokat összekötő kicsi vonalat látjuk feltüntetve a síron, hiszen ez a mi életünk rövidségére, mulandóságára utal. Nincsen túl sok nagyon érdekes sírfelirat Maros-Szentkirályon. Nagyon puritán a temetőnk, nagyon egyszerű református temető. Mégis van néhány sírfelirat, amelyekből idéznék néhányat. Az egyik síron például ezt olvassuk. Sokat dolgoz, de hangtalanul. Nemesen érez és magyarul. Hassa át szívedet a szeretet, legyen vezéred a becsület. Hogy derűsen éld életed, ápold a tested és lelkedet. Ha megértetted-e sorokat, hintsd be virággal e porokat. Vagy, mikor elfáradt, fájt nekünk már minden, a jóisten átölelt, magához vett minket. Vagy szívünk megpihenni tér, ott lesz a mélyben, lelkünkre angyalok vigyáznak fent az égben. Aztán a legtöbb sírhelyen ennyit olvassunk béke poraira, nyugodjanak békében, nyugodjanak a feltámadás reményében, vagy pedig csendes nyugalma fölött örködjék szeretetünk.
Tiszteletes úr, milyen állapotban van most a temető, és ki gondozza ezt?
Nagyon igyekszünk vigyázni a temetőre, egyre nehezebb gondját viselni a temetőnek, hiszen valamikor a temetőfüve nagyon-nagyon jó bevételi forrás jelentett minden egyházközségnek. 25 évvel ezelőtt, amikor én a szolgálatomat kezdtem, már jelentkeztek azok a problémák, amik ma vannak. Már akkor mondogatták, amit sokan nem hittek el, hogy el fog jönni az idő, amikor majd az egyháznak kell fizetni azért, hogy valaki végre valahogy lekasszálja a füvet. Egyre nehezebb kasszálni a füvet olyan helyeken, ahol majdnem összeérnek a sírok. Tehát a temető gondozása az egy igen-igen nagy és nehéz feladat.
Még az is érdekel, hogy a híres emberek közül kik alusszák itt török álmukat.
Olyan híres emberek, akiknek a sírjához messze földről látogatnának el, emberek olyanról nem nagyon tudnék beszámolni. Nincsenek olyan híres elhunytak a temetőben, mint mondjuk a párizsi Père-Lachaise-ben, vagy a Farkasréti temetőben Budapesten. Viszont nagyon-nagyon sok sírhoz, nagyon messze földről térnek haza az elszármazottak. Ez nagyon jellemző Szent Királyra, hogy eltávoznak, messze földre költöznek a leszármazottak, akik olykor csak november 1-ére érkeznek haza, vagy az évnek más napján. Viszont ha más oldalról nézem, akkor azt mondhatom, hogy nagyon sok híres ember nyugszik itt, hiszen akiknek a neve föl van jegyezve a mennyek országában, akik Isten számára voltak fontosak, azok mind úgymond híres emberek, még akkor is, hogyha itt a földön némileg egyszerű életet éltek. Viszont 4 lelkipásztor elődöm van eltemetve ebben a temetőben, 4 pihenik itt fáradtságukat, 4 nyugosznak itt a régi lelkipásztorok közül. Egyikük az 1800-as évek végén szolgált, a másik a 900-as évek elején, következő a 900-as évek derekán, majd pedig egy a 1985-1990 között sorrendben Székely Sándor, Péter Sándor, Farkas Ferenc, Adorján Kálmán lelkipásztorok pihennek a Maros-Szentkirályi temetőben. De itt pihen az egykori marosvásárhelyi virágkertészetnek nagyon-nagyon híres vezető embere, őt Nagy Árpád Miklósnak hívták, és sokan hasonlók, hiszen Maros-Szentkirályak nagyon-nagyon sokfele dolgoztak, mindenkinek nagyon sok ismerőse volt, így nagyon gyakran megtörténik, hogy egy-egy temetéskor valóban nagyon-nagyon sokan vagyunk. És állítólag itt a Szentkirályi temetőben nyugszik a Maros vendéglőnek egykori híres zenésze, egykori híres hegedüse, aki állítólag, ha hazajött Szentkirályra, akkor külön hinton jött ő maga, és külön hinton hozatta haza hegedűjét. Viszont, hogy pontosan hol van a sírja, sajnos nem nagyon tudják megmutatni nekem, de beszélnek róla.
A gyülekezet összetétele itt Szentkirályon is változik. A leszármazottak elvándorolnak, elköltöznek.
Engem magamat is meglepett, amikor elkezdtem lapozni a Szentkirályi anyakönyveket, hogy milyen kevés az olyan család, akik évszázaddal korábban is, vagy évszázadokkal korábban is Maros-Szentkirályon éltek volna. Amikor Szentkirályra érkeztem, azonnal észrevettem, hogy az elmúlt néhány évtizedben duzzadt fel igazán Maros-Szentkirálynak a létszáma, mint egy 250 településről költöztek be Szentkirályra különböző helyekről gyülekezeti tagjaink, de ez nem csak az 50-es, 60-as évekre volt jellemző, hanem már az 1800-as évekre is. Számos olyan névvel találkozom a régi anyakönyvekben, akiknek a leszármazottairól már nem tudunk. Tehát ők is beköltöztek valamikor, aztán elköltöztek Maros-Szentkirályról. A családkönyvben a finoman áthúzott sorszámok azt jelzik, hogy elköltöztek már az 1800-as években is többen Szentkirályról, akik rövid ideig ott laktak.
Számos egykor drága pénzen megváltott sírhely gazdátlan marad, és új tulajdonosa lesz.
Sajnos ez jellemző Maros-Szentkirályra. Megtörténik, hogy évekig, évtizedekig hever gazdátlanul egy-egy sírhely, olykor eltűnik már a felirat is a fejfáról, és ennek hála nagyon pontosan, nagyon régóta nyilván tartjuk, hogy melyik sírhelyben ki van eltemetve. Pontos térképet tartunk fenn ebből a célból, hogy jól lehessen tájékozódni az egyre gyarapodó sírkövek között. Nos hát megtörténik, hogy gazdátlanul marad a sírhely, igyekszünk, ameddig csak lehet vigyázni rá, de hogyha hosszú-hosszú évekig, évtizednél hosszabb ideig nem jelentkezik új tulajdonos, akkor rendszerint másnak a tulajdonába kerül egy-egy sírhely.
Úgy tudjuk, hogy nagyon vigyáznak arra, hogy az elhunytak maradványai a régi helyen maradjanak, tilos megsemmisíteni a régi feliratokat, hiszen kőbezárt múltunk van ezeken.
kegyeletből vigyázzunk arra, hogy amikor új sírhelyet nyitunk, vagy egy régit nyitunk meg újra, akkor a csontok véletlenül se kerüljenek méltatlan helyre. Azok ott maradnak, esetleg szépen összegyűjtve a sírhelynek egy kis megadott részén, a sírköveket pedig tilos megsemmisíteni, hiszen ezek azok, amelyek őrzik, hogy elődeink is itt éltek, hogy ők is magyar nyelven beszéltek, hogy ők is ehhez az egyházközséghez tartoztak. Minden-minden apró kis kőre, feliratra vigyázni kell, hiszen azok a múltunkról mesélnek.
Az idő persze itt is dolgozik, és sajnos számtalan olyan sírkő van Szentkirályon is, melyeknek felirata már rég olvashatatlan.
Sajnos ilyen is van. Ezek előtt már csak megállhatunk, ugyancsak így kegyelettel eltöprenghetünk azon, hogy néha még ennyi sem marad utánunk, még egy kicsi írás sem, még a nevünk sincs már olykor feljegyezve. Viszont itt is azt mondom, hogy bár ezek már pótolhatatlan értékek, az vigasztal és az bátorít bennünket, hogy a mi neveink nem csak földi könyvekbe, anyakönyvekbe, kövekre van felírva, hanem az Úr is számon tart bennünket, és ő soha-soha nem veszít el. Aki az ő kezében van, az onnan soha ki nem eshet. Másrészt pedig figyelmeztet és bíztat bennünket arra, hogy a mai értékekre és a még fellelhető értékekre még jobban vigyázzunk, hogy a későbbi utódaink ne vádoljanak bennünket azzal, hogy nem vigyáztunk eléggé, nem őriztük meg igazán a múltat, még akkor is, hogyha ma nagyon-nagyon sokan már nem törődnek a múlttal.
Tiszteletes úr, nem csak az egyháznak és a temetőknek vannak meg a több száz éves emlékei, hanem maga a településnek is. Milyen értékekről tud még nekünk beszélni?
Az egyházközség irodájában őrzünk néhány papír alapú régi emléket, régi jegyzőkönyvet, régi anyakönyveket, régi családkönyvet. Őrzünk többek között egy apró kis könyvet, egy kis naplófélét, amiben korábbi lelkipásztor elődeim írták fel akkurátusan, amennyire csak lehetett pontosan az eseményeket. Többnyire bürokratikus események vannak ebbe feljegyezve, beszámolók, pénzügyi beszámolók, vagy egy-egy felsőbb rendeletnek a másolata. Az az érdekessége többek között ennek a könyvnek, aminek az első bejegyzése 1777-ből való, hogy egy kicsit rapszódikusan követik egymást az események benne. 1777-ből átugrunk 1749-be, aztán az 1730-as évek következnek. Nagyon-nagyon gyakran látjuk ebben a könyvben azt, hogy valaki áthúzta a lapokat, kihúzott belőle szavakat, minthogyha inkább csak egy piszkozata lett volna egy értékesebb, egy pontosabb, részletesebben vezetett naplónak. Páratlan kincs lenne, hogyha ezt az igazi naplót valahol megtalálnánk, hiszen ezen egyértelműen látszik, hogy valakik csak úgy hevenyészve jegyezték fel benne az eseményeket.
A mai kőbe szárt múltunkból ne maradjon ki a lelkipásztor lakhelye sem. Az egykori sárház híven tükrözte a gyülekezet változását, növekedését. Beszéljen most erről, majd ezt követően a mai parókiáról is.
Nagyon pontos megfogalmazás, hogy híven tükrözte a gyülekezet változását, hiszen aki valamikor látta még a Szentkirályi parókiát, az volt az érzése, hogy milyen hatalmas nagy parókia ez. Kívülről legalábbis annak tűnt, és az is volt hatalmas nagy szobákkal, rengeteg kisebb-nagyobb szobával. Viszont ha valaki belépett ebbe a régi hajlékba, akkor mindenekelőtt egy kellemetlen szag ütötte meg az órát, ami nem feltétlenül a sárházaknak a belejárója. Ma nagyon újra divatosak a sárházak, is elmondják, hogy milyen jó melegek ezek a sárházak, milyen jó találmány volt, és milyen kár, hogy nagyon sok fele elpusztították ezeket. Most hát Szentkirályon kénytelenek voltunk megválni a régi sárháztól, ugyanis egy hasonlattal élve egy pulóver téli hidegben nagyon jó meleg, melegítő lehet számunkra, de egy vizes pulóver az egyáltalán nem jó. Valami ilyesmi volt a régi sárházzal is, alap nélkül felszívta a vizet, állandó szagot árasztott magából, annyira, hogy a benne tárolt könyvek, régi iratok megszívták magukat ezzel a szaggal. És hiába 13 éve már új helyen van a parókia, időnként, nem mindig, ezek a régi könyvek árasszák magukból a régi parókiának a szagát. De másrészt a kérdésre visszatérve, a gyülekezet változását olyan értelemben tükrözték, hogy nyilvánvaló, hogy valamikor egy pici kis parókia volt, mert pici volt a gyülekezet. Ahogy nőtt a gyülekezet, úgy illett egy kicsivel nagyobb parókiája legyen a gyülekezetnek, és nagyobb lakhelyet biztosítani a lelkipásztornak. Ezért az évek folyamán folyton toldozták, foldozták a parókiát, egyik másik része valójában már igazán lakhatatlanná vált. Még a 90-es évek elején merült fel a gondolat annak, hogy egy ekkora gyülekezetnek jobb, szebb parókiája kellene, hogy legyen. Elődöm, erről már volt szó, viszont ő azt akart, hogy előbb templomot építsen a gyülekezet. A templom fel is épült, vagy kibővült annak idején, viszont a parókia, az új parókia építése eléggé elmaradt, közvetlenül nyugdíjba vonulása előtt a lelkipásztor elődöm idején fogtak hozzá az új parókia építéséhez, aminek az áldásait, a kényelmét ő már nem élvezhette. Mire készen lett, már nyugdíjba vonult, így hát mi költöztünk bele, és ez egy kicsit úgy jelzi mindenkori lelkipásztoroknak a szolgálatát, ahogy Pál apostol mondja, hogy egyikünk öntöz, a másik pedig ültet, a növekedést az Isten adja. Néha a munkánknak a gyümölcsét egy következő nemzedék fogja élvezni, de ez egy nagyon szép feladat, hogy ne csak magunknak dolgozzunk, hanem gondoljunk a jövő nemzedékre is.
Mennyire mondható templomos falunak Marosszentkirály?
Ha ez a kérdés arra vonatkozik, hogy sokan járnak-e templomba, tele van-e a templom, akkor erre a kérdésre az első válaszom az, hogy nagyon-nagyon változó Marosszentkirályon a templomba járóknak a száma. Ha valaki idegen, vendégként úgy kerül el hozzánk, hogy éppen mondjuk 200-an vannak a templomban, akkor azt mondja, hogy jaj, de sokan járnak Szentkirályon a templomba. Ha egy másik alkalommal jön, lehet, hogy egy hét múlva, akkor elszörnyülködhet azon, hogy milyen kevesen vannak a templomban egy 1500 lelkes gyülekezetből. Nagyon rapszódikusan változik a Marosszentkirályi templomba járóknak a száma. Viszont ha az évi átlagot nézem, az egy icipicivel felette van az egyházmegyei átlagnak. Ha nyugatabbra tekintek, mondjuk Svájcra, ahol alig 1%-a jár a reformátusoknak a templomba, akkor ez a 13 vagy 13,1% templomba járó már nagyon-nagyon soknak tűnik, ők elcsodálkoznak azon, hogy nálunk milyen sokan járnak templomba. Mi meg néha síránkozunk, panaszkodunk, hogy bizony ez kevés. Ha még mélyebben belemegyünk a kérdésbe, akkor talán nem is az a nagyon fontos kérdés, hogy milyen sokan járnak egy vasárnap délelőtt a templom, hogy tülekednek-e, egymás sarkára taposnak-e, hiszen néha a tévében látunk ilyet, hogy egy-egy hagymakupolás templomban tényleg szinte agyon tapossák egymást az emberek, hanem a kérdés számomra inkább az, hogy vajon a szívünkben ott van-e igazán a templom. Pál apostol figyelmeztet bennünket, hogy emlékezzünk arra, hogy kérdezi, hogy nem tudjátok, hogy a testetek az a Szentléleknek a temploma. Számomra döntő kérdés inkább az, hogy amit a templomban, a kőből épített templomban kapunk, az mennyire lesz igazán életté, véré az életünkben. Hogy Krisztushoz megyünk látogatóba egy kicsit egy-egy vasárnap, vagy pedig hazavisszük a szívünkben, és az egész életünk templommá válik. Meglátszik-e rajtunk már az ebédlőasztalnál, hogy templomban voltunk. Azt mondta egyszer valaki, hogyha igazán az Isten embere valaki, ha megtér valaki, akkor azt az állatai veszik észre leghamarabb, mert velük kezd el azonnal másképp bánni. Én számomra tehát ez a döntő, ez a lényeges, hogy mi magunk mennyire tükrözzük azt, hogy Jézus Krisztusai vagyunk. Persze jó érzés, ha sokan vannak a templomban, de még jobb az, hogyha valakit messze földön is úgy ismernek meg, hogy ez az ember a Krisztusé és Marosszentkirályi.
A következő perceket szenteljük a gyülekezetnek és a gyülekezeti életnek.
Említettem az imént, hogy a gyülekezet összetétele változik, hiszen valamikor az 50-es, 60-as évek elején volt egy nagy-nagy beköltözési hullám, és az alig 100-200 lelkes gyülekezet néhány rövid év vagy egy évtized leforgása alatt 1800 lelkesre duzzadt. Azok, akik az 50-es, 60-as években költöztek Marosszentkirályra, azok mostanra öregszenek ki. Sajnos sok-sok kedves idős atyánk fiát temetjük mostanában, akik valamikor a gyülekezet gerincét, javát, magját alkották, akik a templomot építették, akik a parókia építésében részt vettek. elkezdődött a 90-es évek után, a 2000-es évek elején, nagyjából akkor, amikor mi is ide kerültünk Maros-Szentkirályra, egy második beköltözési hullám. Újra nagyon-nagyon sokan költöznek be a gyülekezetbe. Az idén már 22-nél tartunk azok számát, illetően akik nem csak beköltöztek Szentkirályra, hanem be is jelentkeztek a Maros-Szentkirályi Református Egyházközségbe, gyülekezetbe. Tehát az összetétel változik, nagyon különböző helyről jönnek az emberek, különböző hagyományokkal, elképzelésekkel, akik között megtalálni az összhangot és közös családdá kovácsolni őket, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz, ugyanakkor egy nagyon gyönyörű feladat.
Összegezzünk. A Maros-Szentkirály nevet korábban az Enyed-Szentkirály viselte, azonban maradjunk most ennyinél. Szentkirály, mely név első királyunkra, Szent Istvánra utal. Ön szerint beszélgetéseink hol találkoznak a műsorunkkal, a kőbe zárt múltunkkal?
Ott, hogy bár Szentkirályon viszonylag kevés a régi kő, régi felirat, ami a múltunkról beszélne. Ami megvan, az mégis drága kincsünk, és nekünk nagyon-nagyon féltenünk, óvnunk kell ezeket. Annál is inkább, mert hogy tanúi vagyunk a mai világban annak, hogy mások meg tudatosan készítik elő azt, hogy a történelmünket meghamisítsák. Felfedezhetünk, találhatunk olyan köveket, olyan kézzelfogható tárgyakat, amelyeken egészen más dátum szerepel, mint amikor készíthették őket. Mintha valakik arra készülnének, hogy azt, ami nekünk van, az valahol übereljék, felülírják, valahol előkészítsék a későbbi történészek számára a gyártott emlékeket.
Milyen érzés református lelkésznek lenni itt Maros-Szentkirályon, és mit jelent önnek, hogy itt szolgálja Istent és a református híveket?
Annak idején, 13 évvel ezelőtt, amikor meghívtak bennünket ebbe a gyülekezetbe, egy nagyon-nagyon nehéz döntés elé állítottak bennünket, hiszen szerettük az korábbi gyülekezetünket, szerettük az oldhévízieket, és ők is szerettek bennünket. Mégis úgy éreztem 12 évi oldhévízi szolgálat után, hogy ez Istentől kapott olyan lehetőség, ajándék, a tőle felénk kinyújtott kéz, amit bűn lenne félrelökni és visszautasítani. Eljöttünk tehát egy számunkra ismeretlen gyülekezetben, amiről kiderült, hogy elég nehéz gyülekezet éppen azért, mert nagyon-nagyon különbözők az emberek. De a nehézségektől nem hátrálunk meg, bízunk abban, hogy maga az Úr adja minden nap a mindennapi parancsot, és mi ennek engedelmeskedve, ráfigyelve igyekszünk hűségesen szolgálni őt, és a mi Urunk Maros-Szentkirályi református népét.
Tiszteletes úr, köszönjük szépen a beszélgetéseket!
Én köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy újra itt lehettem, és mesélhettem, beszélhettem mindarról, ami számomra kedves, és amit olyan szívesen osztok meg bárkivel. Egy rövid megjegyzés erejéig elmondhatom, hogy mostanáig csak Maros-Szentkirályról volt szó, mint gyülekezetről, de már az első adás bevezetőjében elhangzott az, hogy Maros-Szentkirályhoz tartozott több település is, ezek közül Náznán falva az, amelyiknek saját temploma van, és ahol szintén egy kis gyülekezet várja azt, hogy hetente, akár többször is találkozzunk. Róluk is, a Náznáfalvi templomról, harangozói lakásról, kántori lakásról is szívesen mesélnék egy másik alkalommal.
Jövő héten ezzel folytatjuk a kőbe zárt múltunkat.
Előre is köszönöm a lehetőséget, ismét örömmel fogok ide eljönni.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai kőbe zárt múltunkba. Most elköszönök Veres László, Maros-Szentkirályi református lelkipásztor és műszaki munkatársaim nevében is. Következzen még a ma déli gondolatunk Kemény Zsófi tollából. Tisztelet nélkül nincs semmi, nincsenek hagyományok, nincsenek értékek, értékek nélkül pedig nincs ember.
Valóban ezt tapasztaljuk. Szinte darabokra hullik a mai mostani társadalom. Nem értjük, nem vesszük észre az értékeket, és ami a legsúlyosabb, egyre kevésbé tiszteljük egymást. Fájdalmas tény ez. Nekünk egyházi lelki vezetőknek pontosan éppen ez a feladatunk, hogy mégis arra az Úrra irányítsuk a figyelmet, aki minden tisztelet, és akit tisztelve az élet valóban visszaállhatna a rendes kerékvágásba.
Hölgyeim és uraim, az elmúlt fél órában Veres László református lelkipásztort és a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.